Köszöntöm az aréna hallgatói, Dénes Tamás vagyok. Vendégem dr. Jakab Házi László, címzetes egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem testnevelés sportudományi karának oktatója, akivel a jövő héten kezdődő téli olimpiáról fogunk elsősorban beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és egyben tisztelettel köszöntöm.
Köszönöm a meghívást.
Nyári és téli olimpia, ez látszólag két ellentétes fogalom, aztán majd talán arról is beszélünk, hogy annyira mégsem áll távol a kettő egymástól. Minden esetre néhány számadattal hadd kezdjem. A legutóbbi pekingi nyári olimpián 28 sportágban 302 aranyat osztottak ki, és 11.000 résztvevő volt. A téli olimpiai résztvevők száma kalkulált számos, csak körülbelül a fele lesz majd Vancouverben, de 86 versenyszámban 15 sportágban osztanak érmeket. Miért ilyen nagy a differencia, vagy miért nem csoportosítált egy picit a NOB?
Ez jó kérdés. Maga az olimpiának a szelleme az, ami ugye fantasztikus. Hát most az ókori görög múltra nem akarok, Kuberten, ugye az újkori olimpiák 1896, ahol Magyarország már azonnal részt is vett benne, és 1908-ban megjelenik a téli olimpiák rendezésének önálló gondolata, ami nagyon érdekes, hogy a norvégeknek az ellenkezésére nem valósult meg, mert féltették a Holmenkollen világhírű téli játékokat, és ezért el is napolták ezt. Jött a világháború, és 1920, amikor újra népszerű, hogy rendezzünk téli olimpiát is.
Kicsit mi magyarok sajnálhatjuk, hogy már rögtön az elején nem valósult ez meg, mert hogyha gondolunk az első időszak nagy magyar műkorcsúlya sikerére, Kronberger, Lili Nemérai, Horváth Opikára és a többiekre, akkor lehet, hogy már lenne aranyérmünk. Így azonban a téli olimpiák versenyén Magyarország nem szerzett még aranyérmet, szembe azzal, hogy mondjuk 9. helyen áll a nyári olimpiák összesített pontversenyében. 6 érmet szereztek eddig a magyarok, és mindegyiket műkorcsolyában. Talán most lesz némi esély arra, hogy ha minden összejön, a rövidpályás gyorskorcsolyátok megtörik ezt a hagyományt. De én hagyd kérdezem az emlékeiről, hiszen 12 téli olimpián járt. Van-e hangulatbeli differencia a téli olimpia és a nyári olimpia között?
Van, összesen 14 olimpián vettem részt, ebből 12 volt a téli, 2 a nyári, az meg mint OTSH elnökhelyettes. Egy a lényeg, hogy a téli az utánozhatatlan, a tájak gyönyörű, olyan helyeken rendezték, mint Szent Moritz, Cortinán Pezzo, hát a világ legszebb helyei. És aki szereti a telet, és aki szereti a havat és a jeget, hát annak feledhetetlen emlék. Őszintén mondom, hogy én ugye hát a jégkorongban több évtizedet leúztam, de hát az alpesi síversenyzők, a Bobnak a fantasztikus gyorsasága, sebessége, és hát azon kívül a műkorcsolyának a szépsége, nőiesmi volt, rendkívül vonzó. Tehát nem véletlen, hogy a 1924-ben először megrendezik a téli olimpiát.
A téli olimpiának is voltak persze sztárjai, már a 20-as évektől kezdődően, éppen Sebestyén Júlia magyar csapat, bocsánat a szóért, de veterán, hiszen 4. olimpián indul fiatalkor ellenére, mondta, hogy Sonja Henning tudomása szerint az egyedüli női műkorcsolyázó, aki ugye 4 olimpián is versenyzett, Sonja Henning apró különbség 3-at meg is nyert közüle. Szóval visszatekintve egy kicsit például a 20-as évek olimpiáira, milyen volt akkoriban a téli olimpia?
Hát először is a versenyzőknek a száma, hogyha Samoni rendezte, ugye mi a Fradival nagyon sokat játszottunk Samoniba jégkorong mérkőzést, és nagyon alaposan ismerem, hát egy tündéri város, és amellett nagyon jó házigazdája volt az első rendezvénynek, és itt most számadatokat mondhatnék, de nem kezdem felsorolni. A második az 28 Szent Moritz, ugye Svájcnak a gyönyörű központja, és nem sok siker volt, mert azt kell mondjam, hogy az angolok és a franciák és a hollandok negatívan vették, tehát nem akartak rendezni, és hát ellene voltak a téli olimpiáknak. Akkor 32-ben Lake Placidbe átkerült ugye Amerikába, 36-ban a Garmisch-Partenbe, és akkor erről egy pár mondatot mondanék. A 36-os Garmisch-Parteni először versenyeznek alpesi sízők. Ők nagyon érdekes, hogy rányomja a bélyegét a hitleri Németország, ahol az új gyönyörű keverő autósztrádáknál millió zsidó ellenes megjegyzések, plakátok voltak, antiszemita hihetetlen nagy ilyen óriás plakátok, amikre akkor még senki nem figyelt. És akkor ez a 36-os olimpia lement úgy, hogy Magyarország is részt vett benne, és hát vannak élő barátaink, aki akkor a jégkorong csapatban, hogyha szerepelt Pásztor Györgyre, gondolok például elsősorban.
Azért akkor világklasszisai voltak a magyar hokinek, Hircsár révén például.
Hogyne, Hircsák, Margó, ott, Jenei, hogyne, hát ez egy, és a főiskolai világbajnokságokon mi gyönyörűen is szerepeltünk. Tehát akkor itt Budapesten ez a csapat 0-0-át játszott a kanadai válogatottal a Városligeti műjégpályán. Tehát a kezdeti jégkorong, akkor kanadai hokinak hívták a sportágat. Egy fantasztikus kanadai, hát persze, hogy a házigazdák sikerével. Aztán az 50-es években ez megdőlt, mert ahogy 52-ben Szovjetunió belépett, akkor azonnali aranyéremmel indított, és attól kezdve, főleg a későbbi időszakban, amikor a Trudeau és a Brezhnev megegyezett, hogy a legjobb kanadai profik és az orosz, hát mondjam azt, hogy profik a részvételével egy óriási sorozat megindult, és hála Istennek akkor én ennek aktív résztvevője lehettem, mert ezt most enged meg, hogy személyes élményként elmeséljem, akkor Tarasov Csernyisev volt a nagy szovjet válogatottnak a kialakítója. Aztán a Tihonov lépett be. És az a csapat, amikor Firszov, Polupánov, Vikulov, Harlamov, Konovalenko, ez a csapat szerepelt, akkor mind a magyar szövetségi kapitányt meghívtak nagyon sok CSK rendezvényre, sőt, edzőtáborba is. És én ott eltöltöttem hónapokat, hála Istennek, hogy ezt az óriási kultúrát láthattam. 11 hónapot a Krím-félszigeten töltöttek el a váloga ezek a felsorolt játékosok, és lettek a világ verhetetlenjei, a Zbornája. Hát akkor ez egy
fantasztikus. Tehát ezek ennyire szintű játékosok voltak.
Sőt, azt kell mondjam, hogy jobbak voltak. Erre majd rátérünk, amikor a mai, hogy a kint lévő orosz játékosok az NHL-be, hogy szerepeltek. Na a lényeg az, hogy végignéztem a szárazfelsz készültségüket is, mert hát ugye az ugyanolyan fontos. Egyszerűen kaptam Kanadából, Calgary, Edmonton, Vancouverből meghívást, hogy legyek szíves, jöjjek el, és mondjam el a tapasztalataimat. Na most hát Kanadából magyar edzőt elég ritkáidnak, de hát röhelyes is, amit mondok, mert én nem kanadai hokit és a hokit mentem tanítani, hanem tudták, hogy a kint eltöltött hónapok alatt én összeszedtem, mindazt fölírtam, lejegyzeteltem, amit az a szovjet nagycsapat csinált kint. Tehát itt ipari kintkedésnek lehet nyugodtan, nem volt belőle balhém soha, és én ott az egyetemi előadásokon elmondtam, hogy milyen távokat úsznak, mennyi a felemelt kilószáma, milyen meredekeken futják a lépcsőzéseket, stb. Tehát egy szakmai, és hát meg kell mondjam, hogy attól kezdve, nem, mert addig is fantasztikus hokisaik voltak, de hát ők ezt akkor kezdték el komolyan venni, azt az időszakot, amikor az NHL-ben a Stanley kupát ugye kiadják, és akkor eltelik 3 hónap körülbelül, és ennek a 3 hónapnak a munkája addig házi feladatként adták ki a kanadai edzők, hogy otthon végezd el ezt és el, most vagy elvégezte, vagy nem, de a szovjet edzőtáborban halálosan komolyan volt véve. Hát a fizikai képességek olyan magas szintjét érték el, amivel a versenyidőszakban ez a válogatott már megnyert mindent. Mert akkor már nem lehet képességet fejleszteni, amikor benne vagyok a versenyidőszak közepén. Na a lényeg az, hogy ezt a kanadaiak nagyon megköszönték, és a szovjet barátaink is akkor, mert nagyon jó kapcsolat volt a Szovjet Szövetség és a Magyar Szövetség között, akkor a magyar hoki, hát azt kell mondjam, hogy topzódott. Tudnék, ide hívta a magyar sportvezetés a Vladimir Komineket, aki a cseh válogatottnak volt az egyik edzője, és 60-tól 64-ig fölkészített minket, és akkor erre rá is tudok a következő olimpiára térni, ami Innsbruckban 1964, ahol utoljára vett magyar jégkorong válogatott részt. És hát én ennek a csapatnak a tagja lehettem, 17 tagú volt akkor a csapat, én voltam a 17. ilyen univerzális mindent játszó emberke, és azt kell mondjam, hogy hát a kinti élményeim azok fantasztikusak voltak, mert a magyar csapat jó eredményeket ért el, mert Olaszországot, Franciaországot, Ausztriát legyőztük. És úgy kerültünk ki a 16-ként. És az első csapat a szovjet, ez a hírhet nagy válogatott volt. És úgy játszottuk, hogy az első a 16-kal, a második a 15-e, és a harmadik a 14-e játszott, és a természetes a megnyitó teltház előtt az innsbrucki stadionban az első a 16-kal a szovjet-magyar válogatott meccsot.
Ott azért kiderült, hogy ez más planéta.
A Kominek aranyos volt, mert bement a szovjet öltözőbe, és hát a cseh és a szovjet barátság révén kijött azzal, ne féljetek fiúk, megvan beszélni, a normális meccs lesz. Hát a 19-1 lett a meccs, és a 20. gólért úgy hajtott a taraszom, vagy a hárlapon meg a félszom, hogy megőrült, hogy belőjjék. Hát, hogy a megbeszélésnek milyen eredménye, azt nem tudom, mi lett volna, ha nem beszél, de lényeg az, hogy akkor tényleg egy korong nélkül edzést tartottunk, mert a mi térfelünkön gyakorlatilag nem is kellett csinálni, hogyha jeget, a szovjet támadó térfélre gondolok, mert hát nem jutottunk el. Azt az egy gólt Rozgonyi Gyuri lőtte a Konovalenkónak, aki azt hiszem, hogy fázott, és kiment egy kicsit, hogyha Ovo Martinél, és hát így lehetett az egy gólt. Na, lényeg az, hogy ez a 64-es olimpia szereplése sajnos akkor az utolsó. Nagyon remélem, hogy a Vancouver után én már újra ott lesz a magyar csapat.
Beszéltünk arról, hogy 6 érmet szerzett a magyar sport a téli olimpiákon, és ebből a legutóbbi Regőci Krisztina és Sallai András 1980-ban. Igen. Akkor beszéltek azt, hogy abban, hogy ők tényleg idézőbe teszem, csak ezüstérmesek lettek, abban szerepe volt a pontozásnak is. Mennyire befolyásoló ez mondjuk a műkorcsolyában például, vagy mennyire hátrányos az, hogyha valaki egy ebben az értelemben kis nemzetből versenyez?
Azt emlékszem, sőt az újságok is írták, hogy a Natalia Linicsuk és a Genagyi Karponoszov, akik megkapták a aranyérmet, és sokkal gyengébb teljesítményt nyújtottak. Szóval itt lehet, van egyet szó illik, erre csaltak. Na most az, hogy ennek ellenére a Sallai Andris egy elegánsan, udvariasan azt mondta, hogy rendkívüli örülnek az ezüstéremnek, hát nem hiszem, hogy ez a teljes őszinteséggel történt volna, akkor, amikor tudták azt, hogy sokkal jobbak voltunk. Elvették magyarul. De hát ez később is érvényben volt, amikor speciál, nagyon jó, olyan botrány volt 2002-ben is, mert a NOB-nak az utólagos döntése alapján a kanadai Jamie Sale és David Peltier kettős is megkapta azt az aranyat, amit messze jobb gyakorlatot mutattak be az orosz jelennel Berezsnyaja és Anton Szicharudzóval szembe. Tehát a téli olimpiáknak a történetében a botrányok, és ahogy végigkísérték sajnos, nem volt hó a kohorta. Most azt hallom, nem tudom, hogy pletyka-e, hogy Vancouverbe teherautóval viszik a havat.
A fényképeken az elhárótokat láttam.
Hogy igen, nem, csak azt hallottam, nagyon jó barátom van, Gyurancsi Pali, aki mindig értesít a legfrissebb dolgokról, és Spiller Pista is, ugye, hogy nincs elég, hogy ez már többször előfordult, és ez a meleg áramlat úgy látszik, hogy adja Isten, hogy nehogy tönkretegye a Vancouveri olimpiát, mert a botrányok, én csak egy ilyen emlékszem, hogy volt olyan, ahol a olimpiai jégkorong döntőn USA és Kanada között hatszor kellett eljátszani a nemzeti himnuszt, mert a játékosok, mindenki verekedett. És akkor a himnuszra mindenki vigyázva vágta magát, és akkor ahogy vége volt, az dur kezdődött a másik, és hatszor kellett eljátszani, míg lenyugodott mindenki.
Ugye tudom azt, hogy 2006-ban Torinóban is ott volt professzor úr az olimpián, és hát ezek szerint látta azt, hogy egy új szakága rövidpályás gyorskorcsolya átütő sikert ért el magyar szempontból, ugye a negyedik és ötödik helyezése. Huszár Erikának a negyedik helye egyébként a legjobb egyéni teljesítmény a magyar olimpiák történetében, természetesen a téli szakágat tekintve. Vajon minek köszönhető az, hogy van egy nagyszerű műhely Jászberényben, de hogy csak egy megszállott edzői és edzői körnek, egy tehetséges garnitúrának, vagy egyet rendkívül költséges ugyanis egy rövid pályás gyorskocs, vagy hát ugye a felszerelés igény az már a hokiéhoz hasonlatos. Minek köszönhető, vagy tulajdonítható az, hogy ennyire kiugróan szerepel egy magyar csoport?
Jó a kérdés. Én azzal kezdeném, hogy Magyarországnak volt ezelőtt két évtizeddel két fedett jege, ma közel 20 van. A gyors korcsolya, amikor elkezdtük ezt a Korisuli néven nevezett ingyenes korcsolyoktatást, sok százezer gyermeket a Városligeti Műjégpályán ingyen megtanítottunk. Ez egy gyönyörű kezdeményezés volt, és ezt átvette Szombathelytől kezdve a többi jégpályán. Kialakultak a gyors korcsolya, rövidpályás gyors korcsolya iskolák. És ennek a Jászberényi speciális mondtad, de én még két-hármat föl tudnék sorolni, ahonnan jöttek a tehetséges gyerekek. És ez és az újfajta korcsolya, ez a klapfogó, nem tudok szebb szót használni, ahol elválik a sarok a talptól, és sokkal hosszabb úton tudok erőt közölni. Ez Magyarországon is azonnal indítottunk ezzel a korcsákkal, bár rendkívül drágák, és ezzel a Huszár Erikáék egy gyönyörű sorozatot indítottak. Öröm volt nézni Torinóba, pont kint tudtam enni, oda kaptam jegyet, és láttam ennek a csapatnak a szereplését, a váltónak, és a férfi egyéniben is ugye ragyogóan szerepeltek. A
gyerekek elsősorban.
Igen, elsősorban. És én nagyon remélem, hogy most, bár olyan pessimista a hangulat, hogy csak a Sebestyén Júli fog az első hatba szerepelni, én rendkívül bízom a váltóban, meg a gyorskorizóban, rövidpályásokban, hogy fognak. Talán nem érmet, hanem pontot szerezni, és nem szabad megfeledkezni, mert idáig nem értettünk szót az egyetlen osztrák színekben nyert olimpiai bajnokunkról. Igen. És hát a Hunyadi Emese, aki most a Testnevelés Egyetemnek hallgatója nálunk, én ismerem a történetet, hogy milyen mostoha körülmények között készült itthon, és aztán Bécsbe kerülve lett olimpiai bajnok, és én most is azt csodálok, hogy miért nem használjuk őt sokkal jobban ki. Itt van, él közöttünk egy olimpiai bajnok, és az egyetlen osztrák színekben ugye magyar ember révén nyerte ezt az olimpiai aranyat, hogy a hosszú pályá, itt most főleg a nagypályás gyorskocsajáról beszélek.
Ugye Sebestyén Júliáról esett szó, ugye negyedik olimpiáján vesz részt, nem nagyon volt eddig, de európai bajnokságokon, világbajnokságokon valahogy jobban kijött neki a lépés. Az őt közelről ismerők azt mondják, hogy ő nagyon idegi alapú versenyző, nagyon izgulós, inkább így mondom, egy kedves hölgyről lévén szó. Azt is tudom, hogy az utóbbi időben pszichológusok is foglalkoztak vele, és eznek hatására, meg az edzőváltás hatására most már jobb eredményeket ér el. Az ilyen sportában, mint a műkorcsolya, ahol azért ugye nagyon szubjektív a pontozás is. És hát a fellépés nyilván sokat számít. Mekkora szerepe lehet a magabiztosságnak és ezen keresztül a pszichológusi felkészítésnek?
Igen, lévén egy pszichológusi végzettségem van, azt mondanám, hogy a pszichológiát a gyakorlatba kell beültetni. Tehát azok a nagyon jó pszichológusaink, Lénát Ágota például nálunk a Testnevelés Egyetemen, rendkívüli magas szinten tudja már átadni gyakorlatba azt, amit idáig elméleti konferenciákon elmondtunk, csak éppen az volt a magyarokról híresek, hogy az utolsó pillanatban elvesztettük a mérkőzéseket, gondoljunk csak a női kézilabdára az olimpián 5 perc alatt 6 gólt, hogy tudtunk leadni, és sorozatban tudnám a labdarúgásban mondani. Tehát meg kell tanulni az idegi felkészültséget. Na most,
ez magyarátok?
Én nem nevezném átoknak, én a következőt. A teljesítmény összeközül az egyik az energetikai bázis, amikor az erőlét, technika, taktikát megtanulom, és a másik oldala pedig a motivációs bázis, ami nem más, mint az ember saját személyiség jegyeinek a magas szintre emelése. Akaraterő, küzdőkészség, győzni akarás, önfegyelem, önbizalom, bátorság, klubszeretet, válogatottnál hazaszeretet. Most ha ez nincs magas szinten, akkor óriási baj van. Igen, ám, csak nem mindenkivel lehet a magas szintet elérni. Tehát nincs meg az a teszt, az a próbarendszer, amivel nekünk mondjuk, ahogy az oroszoknál, ki tudják választani sok száz közül a legjobbat. Mi nekünk van egy Sebestyén Julink, aki hál' Istennek ragyogóan technikai tudással, nője, szép mozgása van, de idegileg ebbe az akarat erő, ezbe a kérdésbe győzni akarás, önfegyelm, nem mondom el még egyszer, ezekben a kérdésekben nem olyan erős, mint a külföldi. És így lehet az, hogy én rendkívüli örülve annak, hogy Budapesten megnyerte az Európa-bajnokságot. Most is állítom, hogy a világ egyik legjobbja. Tehát nagyon remélem, hogy a hat első között ott lesz ő is.
Van még kis időnk a hírekig, bocsánat, de egy viszonylag kellemetlen kérdést kell feltárnom. Ugye a magyar csapat 16 versenyzővel vesz részt, köztük az egyik egy orosz származású amerikai versenyző. Hoffmann Nórának a párja, Maxim Zavozin. Ugye ő megkapta az állampolgárságot, kivételes esetként kezelték ezt az illetékes szervek, és én kérdezem, hogy ez rendben van-e így. Én nem mondom azt, hogy nincsen, csak kérdezem tényleg, mert én azt hiszem, hogy korábban más esetekben mások nem kapták meg a magyar állampolgárságot, akiknek erre legalább olyan jogosultsága lett volna.
Igen, nem kellemetlen a kérdés, csak elgondolkodtató, hogy miért nem kapja meg az, akire a szövetség és mindenki kiáll érte. Tehát nem véletlen, hogy ebben az esetben is nem csak a teljesítménye miatt fontos, hogy most legyen egy komplett csapatunk a téli olimpián, hanem én a kézilabdázók vagy labdarúgó esetében is, ha nagyon komoly vizsgálat előzi meg, és a államelnöknek úgy megy föl a javaslat, hogy ez minden tekintet, akkor így megadnám. Ez persze az én egyéni véleményem. Nagyon kevésnek adják meg, ezt pontosan tudom.
De például a hokiban nincs csak túl sok honosított játékos most?
Hát olyan túl sok nincsen. De hát most arra a 3-4-re gondol, aki...
Nyilván nem a magyar anyanyelvűekre gondolok, hanem...
Igen, hát igen. Akkor meg főleg nem. Én azt mondanám, hogy a fölterjesztés kérdése, tehát nem
csak a szövetség jónak látja.
Igen, de a szövetségnek meg azt kéne nézni, hogy emberileg megfelele a humanitás oldaláról, és a teljesítmény. A kettőt összevetném, és ha igent mond, akkor én elfogadnám, ha én lennék az államelnök.
Zárjuk egy picit ezt a részt, amikor nem az jégkorongról beszélgetünk elsősorban, van a többi versenyszámról. Ugye a magyar sportolók a rövidpályás gyorskorcsolyában vesznek részt a legnagyobb csapattal, és lesznek műkorcsolyázók, ugye Sebestyén Júlia és a Hoffmann Nóra, Maxim Zavozin pár, lesznek alpesi síelők, hárman, két hölgy és egy úr, és lesznek sífutók és biatlonisták, sílövők. Milyen szereplést várhatunk a magyar csapattól nagyon röviden?
Igen, tőmondatokban. A magyar sportnak egy kicsit féloldalas. Ugye 9. helyen vagyunk ma a nyári olimpiák. Voltunk 1952-ben Helsinki-be Amerika, Szovjetunió után Magyarország volt 3. Jó, ez egy kirakat és egy fantasztikus szereplés volt, de a 9. ugyanilyen fantasztikus. Tehát én azt mondanám, hogy rendkívüli módon vigyázni kell arra, hogy ne essen vissza a magyar sport. Benne a téli. Tehát én azt az összeget, ami nem is olyan nagy összeg, én hihetetlen módon csodálkozom azon, hogy a magyar sportnak ezt a fantasztikus szereplését nem akceptálja a magyar kormány. Nem lehet így a sportot fönntartani. Tessék megnézni a egyesületeinket, a szövetségeknek a verseny öltözőit, pályáit. Valami hihetetlen, hogy hol nevelkednek olimpiai bajnokaink meg. Ez méltatlan a magyar sporthoz. Meggyőződésem, hogy remélem a jövőben ez egész másképp lesz.
Most következnek a hírek, és akkor majd innen folytatjuk.